Az óegyházi perikópa rendet követve figyeljünk Istenünk megszólító szavára az előbbihez hasonlóan gyönyörű igeszakaszból, Ézsaiás próféta könyvének a 49. fejezetéből szól hozzánk az ige, a 13. verstől a 16. versig terjedő szakaszból. Ézsaiás könyve 49. részének 13. és azt követő verseit olvasom tehát. Újongjatok egek, vigadosz föld! Törjetek ki újongásban, hegyek! Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Így szól az Úr. A gyülekezet foglalja el. Kedves testvérek, tudjuk, hogy milyen nap van ma. Szóltak a harangok is, tisztában vagyunk vele, hogy ma vasárnap. Hívő ember számára Úr napja van. Krisztus feltámadásának az emlékére tartunk minden vasárnap Isten tiszteletet. Biztosan voltak néhányak, akik úgy gondolták a mai nappal kapcsolatban. Voltunk szent este, karácsonykor úrvacsoráztunk is. Most nem megyünk. A mai nap a családé, ma otthon maradunk. Talán bennetek is felmerült hasonló. De hadd mondjam mégis, hogy a lehető legjobb döntést hoztátok, amit csak lehetett. Mert itt van a helyetek az Isten házában. Mert ő ajándékot készít, mert nincs fontosabb, mint ahányszor csak lehet értesülni arról, hogy ő mit akar mondani. Nagyon fontos üzenete van az Úrnak az ő szeretetéről, amelyet szeretne a figyelmetekbe ajánlani. Ha beledobunk egy követ a tóba, akkor az apró hullámocskák még hosszú ideig látszanak, amiket a kő idéz elő a víznek a felszínén. Vagy ha már megfigyeltétek, jól tudjátok, hogy a Dunán, amikor elmegy egy nagy hajó, akkor már jócskán elhagyja az embert egészen a hajónak a tatja is, mire a hullámok, amiket húzott a hajó, úgy elkezdenek kiérni a part szélére. De egészen biztos, hogy azok a hullámok meg fognak érkezni. És a hajó mérete szerint nagyok is, el is tart egy darabig a hullámzás, de aztán végül elhalnak a hullámok. Istennek a cselekedetei is ilyenek lennének? Mint egy nagy hajó a Dunán? Vagy mint amikor egy nagyobb követ dobunk a tóba, hogy úgy verik a hullámokat, és aztán úgy elsikkadnak? Hát igen, valamikor volt valami, de már most ez nem olyan érdekes nekünk. Egy ideig van hatása az Isten csodáinak, és aztán elhal ez a hatás. Egy ideig gondolunk rájuk, aztán elfelejtjük. Volt egyszer karácsony, amikor az Úr Krisztus megszületett, és az elég mindörökre, már nem kell vele foglalkozni. Vagy éppen egyében egyszer emlékezünk rá. Hálát adunk érte, de úgy különben hidegen hagy bennünket. Testvérek, az Isten csodái nem bírnak ilyen időbeli korlátokkal, mint a dunai vagy a tavi hullám. Bizonyos csodái Istennek, amelyek erre a világra szólnak, e világ végéig meghatározóak, és e világ végéig tart a hatásuk is. Az üdvösségre szóló ígéretek és csodák viszont mindörökké tartanak. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy a világ elmúlik, de az én beszédeim soha nem múlnak el. Ezzel a világgal sem, azok mindörökké megvannak. Énekeltük, és aztán hallhattuk is az igéből, újongjatok egek, vigadosz föld, törjetek ki újongásban hegyek. Az, hogy az örökkévaló Isten emberként a világra született, hogy ezt elvállalta, ez egy üdvtörténeti, azaz mind örökké hatással bíró csoda. Nem csak arra a nemzedékre, nem csak 2000 esztendőre, nem csak a világ végéig, hanem mind örökre szól. Veri is a hullámokat, mindmáig ez a dolog emberek millióinak az életében. Kár lenne ha éppen te maradnál ki ebből a hullámverésből, kedves testvérem, a hatásából, az örökké tartó hatásából, annak, hogy olyan Istenünk van, aki vállalta az emberi sorsot Isten létére. Íme, azt mondja Ézsaiás által az Úr, még a teremtett világ élettelen részei is újonganak, úgy dicsőítik az Istent. Hát hogy ne dicsőítenénk akkor mi, akik az ő képe és hasonlatossága szerint ésszel, értelemmel, hanggal bírunk. Beszállhatunk ebbe az Isten dicsőítő kórusba mi magunk is. Amikor ezeket az igéket Ézsaiáson keresztül Isten elmondta az ő népének, akkor akik hallották már, vagy jó 40 éve fogságban voltak idegen földön, úgy érezték, az ő életükben már megtörtént az, amit az előbb mondtam, igen, tett az Isten csodákat, de a hullámok már elültek. Dicső a múlt, a jelenben még picit úgy ringatózunk, de hát most már látszik világosan, hogy nagyon hamar véget fog ez a dolog érni. Ahogy jöttek az Isten áldásai, úgy el is múltak. Volt múltja a népünknek, jelene már csak, alig jövője meg nincs. Szinte látni szegényeket, mert rettenetes sorsuk volt, ez vitathatatlan. Szinte látjuk őket, amint széttárják a kezüket, és ezt mondják idegen földön. Egyáltalán mi jöhet még? Milyen szenvedés tartogat még számunkra a jövendő? Isten azonban rájuk tekintett, és megszánta őket. Nagyon fontos dologra lettem figyelmes, amikor ezt az igét tanulmányoztam. Sokszor mondjuk, hogy Isten megszánja azokat, akik őrá reménységgel tekintenek, és ez így is van. De lássuk meg nagyon jól, hogy itt az Isten nem olyanokat szánt meg, akikben reménység volt a jövendőre nézve, hanem éppen olyanokat, akik ezt a reménységet elveszítették. Éppen a reménytelenkedő Izraelt szánja meg. És ez egy nagyon fontos kapcsolódási pont a karácsonnyal. Mert azért, ha megnézzük a Bibliát, hát nem olyan sokan várták ám a karácsonyt. Annál többen voltak ellene, akik megsértődtek, haragudtak az Istenre. Milyen dolog ez, hogy ezt itt különbé teszed, mint bennünket? Az apja is csak egy ács. Nagyon sok ellensége volt az Isten akaratának. És mégis eljött a Krisztus. És nem csak azokhoz, akik reménykedve várták, hanem az egész világhoz. Pilátushoz, Heródeshez, mindnyájukhoz. Ez a világ nem érdemelte ki. Nem imádkozta meg, nem böjtölte meg, hogy az Isten fia megszülessen. De íme az Isten mégis megtette. Mégis vállalta. Mert a reménytelenkedőknek akart reményt adni. Megváltást. Élhető jelent, és kimondhatatlanul csodálatos jövendőt. Isten népe a távoli fogságban kételkedett az Úrban. Ez bűn. És mégis azt látjuk, hogy az Isten ezt a bűnt ezúttal nem büntette meg. Pedig ebben az elképzelésben, hogy Isten elhagyta a népét, hogy Isten elfeledkezett róluk, egyáltalán semmi olyasmi nincs, ami a hittel egyáltalán köszönő viszonyban lehetne. Mondhatná valaki, dehogy is. Hát ha Istent vádolják, akkor hisznek Istenben. Egész érdekes logikai fejtegetést lehetne ebből kihozni, de testvérem, hadd mondjam el neked, az nem hit, hogy Isten gyalázod azért, mert elfeledkezett rólad. A hit az az, amikor bízol Istenben. Az, hogy Isten létét feltételezzük azzal, hogy vádoljuk őt, mert nem figyel ránk, ez nem hit. Nincs enyhítő körülmény, ez egy hitetlen megállapítás volt az Isten népe ajkán, és hitetlen megállapítás mind a mai napig, amikor keresztény ember ilyet mond, vagy bárki más, hogy elhagyott engem az Isten. Emberileg persze meg lehet ezt is magyarázni. Fájdalmunkban, csalódottságunkban, mikor a saját valós helyzetünk korlátait megéljük, akkor talán gondolunk és mondunk is ilyesmit. És ez valóban igaz is, de nem mentő körülmény. Ez nem ment meg bennünket, csak a bűnbánat, ha ilyet mondtunk és gondoltunk. És egyébként is igaz az, hogy Istenben a leginkább akkor kell bízni, amikor igazán megérzed, hogy más már nem segíthet rajtad. Nem akkor kell a legjobban Istenben bízni, amikor a legnagyobb bajban vagy. Nem akkor van a leginkább szükséged rá. Akkor kellene a legjobban belekapaszkodni. Ehelyett az ember mit csinál? Ha eddig nem segítettél, most már ne segíts. Elhagyott engem az Isten. De rettenetes ebbe belegondolni. Isten népe hallotta ezeket a gyönyörű szavakat, amiket felolvastam. Alig lehet könnyek nélkül kibírni, olyan gyönyörű. És nem tudott a szívük átlelkesülni. Sok szenvedéstől megkeményedtek azok a szívek. Egészen beragadt az ajtajuk. De hát pont ilyen állapotban találta a karácsony is ezt a világot. Mindenben és mindenkiben csalódtak már. Korrupcióra épült az egész élet. Állami, egyházi, egymás közt a barátság, minden. Ebbe a megkeményedett szívű világba, a beragadt ajtó szívű világba jött be a Krisztus bekopogni, hogy együtt vacsoráljon a benne bízókkal. Milyen szörnyű, hogyha belegondolunk, hogy noha Isten kegyelméből egyik nemzedék követi a másikat, micsoda idő eltelt karácsony óta már. Szólnak a harangok. Magyar nyelven halljuk az Isten ígéreteit ékes, gyönyörű szavakkal. És halljuk a már beteljesedett csodákat. És nem azt tapasztaljuk mi is, hogy olyan nehezen lelkesednek az emberek ezért. Hogy olyan sokan legyintenek, ó, már ezt hallottuk, aztán azt mondják, húsvétkor ünnepeljük a Krisztus születését. Hallották, csak nem érdekelte őket. Fogalmuk sincs róla. És mi magunk is, nézd magadba. Át tudsz lelkesedni, fel tudsz lelkesülni. Hevül a szíved, amikor az Isten igéjét hallgatod. Olyan nagy ajándék, ha igen. Isten népének hiába hangzott a gyönyörű ige, ők nem tudtak fellelkesedni. Az ige azonban felmutatja, hogy Istennek mi a válasza erre, most még a kegyelmi időben. Az, hogy az ígéret gyermekeit újra és újra egyre világosabban és érthetőbben szólongatja. Miből látszik? Abból, amit a zsidó levélből olvasta. A teljesen világos és egyértelmű Mózes kiköveti, legvégül az Isten fia maga. Ő az, aki legvégül bizonyságot tesz magáról az Úrról. Egyre világosabb, egyre egyértelműbb, egyre szakavatottabb képviselők, amíg eljön maga az Isten. Ő maga jött el, hogy még egyértelműbbé tegye indulatát felénk emberek felé. Krisztusban az Isten a legcsodálatosabbat adta nekünk. Ő a csúcs. Nincs már följebb. Nincs már tovább. Nincs több. El sem képzelhető. A kegyelmi idő ezzel érte el a csúcspontját. Eljött az Isten. De innentől a kegyelmi időnek bármikor vége szakadhat. Tehát ne számítson senki arra, hogy Isten mindörökké újabb és újabb esélyeket fogadni. Mert ezt az Ézsaiás 49-et még így félre lehetne magyarázni, ó, hát nem kell olyan nagyon aggódni, most nem hiszek Istenbe, majd még győzköd egy darabig, hát ha akkor majd hiszek benne. Testvérem, ez a Krisztus előtt szóló ige a Krisztusra mutatott. A Krisztus a csúcs, és innentől bármikor véget érhet az, hogy az Isten újabb és újabb esélyeket ad. Az, hogy most az ő igéjét halljuk, az is az ő kegyelmének a jele. De ne élj ezzel vissza. Mert egyikünk se tudja, hogy jövő vasárnap mondjuk, vagy éppen az év utolsó napján együtt tudunk-e majd lenni. Itt leszel-e, vagy én itt leszek-e? Fog-e szólni az ige, vagy nézünk egymásra, hogy fogalmunk sincs, mit akar az Isten? Ezek kegyelmi dolgok, testvérek. Nagyon becsüljük meg őket. Minden egyes szót, minden egyes veszőcskét az igéből. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ez a 2500 esztendős prófétai kép még mindig igaz. Az édesanyja gyermeke iránti szeretete ma is az ember és ember közötti szeretetnek a leginkább létező és legtisztább példája. És az Isten még ennél is összehasonlíthatatlanul többet ígér. A legerősebb anyai szeretetnek is van határa. Nagyon jól tudják ezt azok, akik sajnos már eltemették az édesanyjukat. De az élő édesanyák sem tehetnek meg mindent a gyermekükért, amit csak akarnak. Ha a szeretet meg is van, a jó szándék is, mégis lehet, hogy nem tud könyörülni az édesanyja a gyermekén, mert nincs hatalmában. Mert nem neki kéne könyörülni, hanem valaki másnak. Nem tudja megoldani, feloldani a helyzetet, mert ember. Isten előtt azonban nincsen akadály. Ugyanaz a különbség az anyai szeretet és Isten szeretete között, ami a zsidó levél felolvasott részében is hallható volt. Krisztus annyival feljebb való és annyival hatalmasabb Mózesnél, amennyivel Isten minden embernél hatalmasabb az ő mindenhatóságában. Krisztus a fiú ott, ahol maga Mózes csak egy szolga lehetett. Nos, a szeretet akkor él és akkor lobog igazán, ha válaszra talál. Elfogadjuk Isten áldásait, ő szeret bennünket. Hozzászaladunk, ha valami baj van. Rábízzuk a szeretteinket. De vajon szeretjük is Istent, vagy csak ki akarjuk használni? Izraelnek az volt a bűne, hogy ő csak kivette Istentől azt, amit ő éppen szükségesnek gondolt. Nem az Isten hagyta el, nem az Úr felejtette el őket. Ez a dolog éppen fordítva történt. Ők voltak, akik elhagyták az Urat. Ennek is nagy tanulsága van, röviden mondom. Ha valaha úgy érzed, testvérem, hogy elhagyott téged az Úr, akkor azonnal gondold végig, hogy hol, mikor, miért vagy kiért hagytad, felejtetted el te az Urat. És ha nem jut eszedbe, akkor kérd, hogy segítsen őszintén magadba nézni. Csalódottságunk, elégedetlenségeink oka kizárólag minden esetben magunkban keresendő, és egyetlen egyszer sem az Úrban. Legtöbbször mi járunk más utakon, mint ahová Isten a jelenlétét és az áldásait ígérte. Nem ő feledkezett meg rólunk, ha így érezzük, hanem mi feledkeztünk meg ő róla. És az Isten válasza népe életében erre a viselkedésre az, hogy az újabb megérdemelt fogságból újabb exóduszt, újabb kivonulást készít. Íme látjuk, hasonló kételkedés fogadta Isten népe részéről ezt is, mint az elsőt, az egyiptomi kivonulást. És mégis készíti. Nem mondott le róluk az Úr. Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. És az Úr az édesanyák szeretetének, ragaszkodásának felidézése után egy még meggyőzőbb képet mondott el prófétájával, szeretetének a múlhatatlanságáról. Tenyerembe véstelek be! Nyilván itt nem kell elmenni gondolatban abba az irányba, hogy van-e tenyere Istennek, és mivel véste bele, és hogy vérzette, és egyéb kérdések. Ez ugyanis egy nagyon kifejező prófétai kép. És azt jelenti, hogy úgy van Isten előtt mindenkor az ő ígérete és az ő népének a sorsa, mint ahogy előttünk van a két tenyerünk. Akármihez fogjunk, akármit tegyünk, itt van előttünk. Nem tüntethető el. Ráadásul a bevésés szó az is egy különleges kapcsolatra utal, talán manapság a tetoválást tudnánk valami hasonlóként megemlíteni. Nyom nélkül nem lehet eltüntetni. Le lehet szedni valahogyan, de akkor meg a bőrnek a kiavítottsága fog árulkodni róla, hogy ott valaha volt valami. Szóval amíg megvan az a rész, amiben a tetoválást beleégették, belerakták annak idején, addig mindig emlékeztetni fog arra valakire, akire vagy akarok emlékezni, vagy nem akarok emlékezni. De mégis mindig ott lesz a jel. Egy életre szól. Na hát ezt jelenti ez a kép. Az Isten annyira komolyan gondolja a szeretetét, az ígéreteit, hogy nem papírra, nem kőtáblára, nem könyvbe írja pusztán az ő népét, hanem a tenyerébe vési bele mindörökre kitörölhetetlenül. Ennek a szeretetnek az alapja nem a felírt nép, a személyek érdeme, hanem kizárólag az Isten szánalma, az ő könyörülete. Az ószövetségi síkon maradva az üzenettel az a célja Istennek, hogy a csüggedőket, a reménytelenkedőket meggyőzze, habár most semmi kilátás nincs arra, hogy javul a helyzet, mégis bízzatok bennem, mert javulni fog. És tudjuk is, történetileg bizonyított tény, hogy valóban volt babiloni fogság, valóban volt szabadulása is onnan Isten népének, Jeruzsálemet újraépítették, és ennek a népnek a sorai közé született meg az Úr Jézus. Ez a profécia az utolsó vesszőig beteljesült. Ézsaiás szavain keresztül kezdte meg Isten a vigasztalást, és aztán folytatásként meg is szabadulhatott ez a nép valóban. Az Úr népe iránti szeretetéről mondottak azonban nem egyszer beteljesedő proféciák, amelyek hullámoznak és aztán elhalnak. Senki ne úgy olvassa az Ézsaiás 49-et, mint ami már beteljesedett, és nekünk már nincs vele mit kezdeni. Ezek mind örökre szóló dolgok. A szabadítása Istennek a Krisztusban mindörökre szól, nem csak erre a világra, és nem csak az ő népe életére. Ráadásul immáron ránk vonatkoznak ezek az ígéretek is, hiszen a Krisztus által mi is Isten népéhez tartozunk, ellenségeiből gyermekeivé tett bennünket. Ígérete nem maradhat hatás nélkül, és nem is időleges ez a hatás. Nem lehetséges, hogy ma még érzed, hogy megvigasztal az Isten ezekkel a szavakkal, de holnap, amikor előveszed, akkor már nem fog jelenteni számodra semmit. Akkor is átjárhatja a szívedet az öröm. Akkor is számíthatsz ennek az ígéretnek a beteljesedésére. Na de Istennek tehát nem csak az ószövetségi fogságban lévő nép számára volt célja ezekkel a szavakkal, hanem a mi számunkra is. Mi vajon a célja nálunk azzal, hogy bennünket is megvigasztal és szeret? Erre az elsőként felolvasott részlet a zsidó levélből ad választ. Amit Mózessel elkezdett a törvényadásban, a szövetségkötésben, egy nemzetnek az életében, az Krisztus, mint fiú végezte el tökéletesen az egész világra nézve. Krisztus által épül a benne hívőkből lelki ház az örökké valóságnak. Úgy írja a zsidó levél szerzője, hogy mennyei elhívásnak volt részese Izrael. És mennyei elhívás részese minden Krisztusban hívő keresztjén ember. Belőlünk épül a Krisztus háza, amelyet maga az Isten épít a Krisztusban. Ugyanakkor a kegyelem elveszíthetőségére figyelmeztet a 6. vers. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Csak akkor vagyunk az Úr Jézus háza, ha mindvégig szilárdan megtartjuk azt, amit Izrael elveszített a fogság előtt és a fogság alatt is. Az Istenbe vetett bizalmat és a reménységgel való dicsekvést. Reménységgel dicsekedni, ez is olyan különleges kifejezés. Azt jelenti, hogy a bajban is be tudok számolni az Istenbe vetett reménységemről. Dicsekedni a reménységgel mikor lehet? Csak akkor, ha bajban vagyok. Ha jól megy a sorsom, nincs szükségem reménységre. Ha bajban vagyok, akkor viszont dicsekedni azzal, hogy nekem van egy uram, akiben én bízom, és ha bár semmi esély nem néz ki arra, hogy jó lesz a dolog, én tudom, hogy mégis jóra hozhatja, mert ő kegyelmes, mert ő szeret engem. Hát ez a reménység dicsekedése. Csodálatos dolog, ha próbáltátok már, tudjátok milyen. Ezzel az egész dologgal kapcsolatban szeretett lelkipásztorunk dr. Ecsedi Aladár egy gondolatát szeretném még felidézni, egy régi könyvéből. Ha a tenyerünkbe nézünk, metszéseket látunk abban. A régi rómaiak azt mondották, hogy a tenyerünkben lévő 2 M betű azt jelenti, memento mori, ami annyit jelent, emlékezz a halálra. Bele van tehát írva a tenyerünkbe, hogy emlékezzünk meg szüntelenül a halálról, hogy el ne bizakodjunk. Isten markaiban is vannak metszések. És mi van ott felmetszve? Íme nem más, mint én és te. Az Isten az ő gyermekeit felmetszette a markaiba, hogy szüntelenül előtte legyenek. Menjünk csak egy kicsit mélyebbre, és lássuk meg, hogyan metszett fel Isten bennünket az ő markaiba. Tudjuk jól az igéből, hogy az Úr Jézusnak a kezei átszegeztettek a mi bűneinkért. Tudjuk jól, hogy kezeibe és lábaiba szegeket vertek, mi érettünk. Íme milyen nagy szeretet volt, ahogyan Isten felmetszett bennünket az ő markaiba. Miként feledkezhetne meg rólunk az az Isten, aki ezeket cselekedte velünk, aki ennyire megmutatta irántunk való irgalmasságát? Ha azt gondolnád, testvér, hogy Isten megfeledkezett rólad, ha elfogna a kétség és az elhagyatottság érzete, akkor tekints fel Jézusnak az átszegezett kezeire, és meg fogod érteni, Isten nem feledkezett meg rólad. Az év utolsó vasárnapjának üzenete tehát az, hogy mindent elkövet az Úr, hogy a csüggedőket felemelje. Nekünk pedig boldog kiváltságunk, hogy tudhatjuk, a legjobban szerető édesanyánál is kimondhatatlanul jobban szeret az Isten. A tenyerébe vésse be a Krisztus keresztjén a nevünket. Krisztus örökké való házának vagy örök tagja, akkor, ha a Krisztusba vetett reménységhez, hogy mindez lehetséges, mindvégig ragaszkodsz. Hirdessük és éljük meg szenvedéllyel az Istenbe vetett reménységünket. Ne feledkezzünk meg róla, és ne tagadjuk meg az erőnket, az időnket, a szívünket az Istentől. Hiszen Isten szenvedélyesen szeret bennünket, és ez szenvedélyes viszont szeretetet kíván. Ámen. Ebben az áldott csendben valljuk meg az Úrnak, hogy mi mennyire szeretjük őt.